Jó reggelt kívánok! Tegyünk át egy következő részt. És már ott tartunk, ugye? Azok a reggeli áldások otthon, azt már megtanultunk, már túl vagyunk rajta, és miután az ember elmondja a reggeli áldások otthon, akkor eljön a zsinagógában. Ma szeretnék átvenni a 14. oldalon, lényegében ez a harmadik bekezdés, amit az ember elmond, miután eljön a zsinagógában. Ez úgy kezdik, hogy Yigdal. Sőt, ez még sok helyen, még énekelni is szoktak, legalább szombaton. Most Yigdal, ez egy költömény, nincs ideírva, hogy ki a szerzője, de a tartalma nagyon érdekes. Lényegében miről szól ez a Yigdal? Érdemes, hogy egyik kezet tartsuk a 14. oldalon, és a másik kezet lapozunk fel, és tartsuk a 103. oldalon. Mit találunk a 103. oldalon? A 103. oldalon találunk Maimonides 13 hit ágazata. 13 alapelv, ami van a zsidó vallásnak. Ez található a 103. oldalon. De azt sem Maimonides írta, ami található a 103. oldalon. Az szintén egy névtelen szerző írta Maimonides írása alapján. Maimonides írása hol található? Maimonides több könyvet írt, és az egyik könyve, a leghíresebb könyve az a Misné Tóra, a Tóra ismétlése, az összes halakha jognak az összefoglalása. 14 kötetből áll. Előtte korábban írt egy Pirusha Misnájot, egy kommentár a Misnához. És ebben a kommentár a Misnához, jó, alapjában véve ez egy kommentár a Misnához, de van olyan pár olyan hely, ahol hozzáírt bevezetőt, vagy egy ilyen utószót, inkább bevezetőket írt, és a Sanhedrin traktátus 10. fejezetének van egy ilyen bevezetője is. Abban a Maimonides feldolgozza, melyek a zsidó vallást alapelvei. Nagyon érdekes dolog, mert ismerted a berlini Mendelssohn, ugye a zsidó Haskalát felvilágosodásnak az atya, ő mindig azt mondta és írta, hogy a zsidó vallás olyan, nem mint más vallás, ahol nincsenek dogmák. Nincsenek olyan dolgok, amit tudod, hogy ilyen lefektetett dolog is az alap. És olyan erősen mondta, hogy már szoktak azt mondani, hogy Mendelssohn szerint van egy olyan dogma, hogy nincsenek dogmák. Ugye, mert ő az volt az alapelve, de a zsidó vallásban nincs olyasmi, nincsenek alapelvek, nem kell hinni valamiben. De ez nem igaz. Ez nem teljesen igaz. Egyik fogra azt mondja, hogy a zsidó vallásban mindent lehet kérdezni, nem kérdőjelezni, hanem mindent lehet megkérdezni, és próbálni megérteni. Akkor is vannak olyan dolgok, ami alaptételek az egésznek. Ez a névtelen szerző a 103. oldalon összefoglalta ezt a 13 alapelvet, és mindig, minden bekezdés úgy kezdődik, hogy Ani Mámin be Muna Seleima. Teljes hittel hiszek abban, hogy, és mindig jön utána a következő, és három csoportra lehet osztani ezt a 13-at. Az egyik az egyisten hit ismérvei és kritériumai. Mit jelent Isten, mit jelent számokra az Isten, és ilyesmi. Aztán a Tóra hitelesége, aztán az ember felelősség, illetve a jutalom és büntetés alapelvei. Aztán a végén pedig kettő olyan van, ami talán ez még a jutalomnak a része, a Mesiás eljövetele, és az utolsó, azok a halottak feltámadása a Mesiás eljövetele után. Érdekes, hogy a nagykönyvében, a Misné Tórában is az utolsó két fejezet. Tehát a 14 kötetnek az utolsó kötetnek a legvégén, az is az utolsó két fejezet a Mesiásról szól. Szóval itt van, lehet mondani hosszabban, nem olyan hosszú, hogy Maimonides leírja a Misna kommentárjában, de itt ilyen egyedbe, rövid bekezdésben leírja, mik ezek a 13 hittétel. Ezt a 14. oldalon ugyanezt találunk, de már egy hosszú költeményen belül. Csak most szeretnék azt átvenni egyed tételt innen, és aztán megnézni a másikat, a hosszabbikat, és akkor így megérteni, amit olvasok. Az első, akkor menjünk akkor a 14. oldala, az a Yigdalhoz. Nagy az élő Isten, dicséret jár neki, létezik, de létezése nincs határidőhez kötve. Ami azt jelenti, hogy ő nem azóta létezik, mióta idő van. Nem lehet mondani, mióta létezik az Isten, azóta, mit tudom, ettől és ettől a ponttól kezdve. Nem, az Istennek a létezése nem időz van kötve, mert azt jelenti, hogy ő korábban volt, és később is lesz. Nézzünk meg a 103. oldalon az első tétel. Teljes hittel hiszek abban, hogy a Teremtő áldott legyen a neve, ő teremtette, és ő vezérli az összes teremtményeket, és egyedül ő alkotott meg, múlt időben, ő alkot ma is, és mindig ő fog megalkotni minden alkotást. Azt jelenti, hogy az Isten létezéséről van szó, hogy ő a teremtő mindennek, ő volt az, aki teremtett, teremt, és teremteni fog. Mi a dolog, mit jelent az a teremt most is? Most is teremt, tényleg? Hát a világnak a teremtés, hogy benne van a Bibliában, Mózes első könyve elején, Brésid Barálokim, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Akkor mi az, amit teremt még ma is? Új világokat teremt esetleg? Nincs szó erről. Hanem ez lényegében arra utal, amit a Tanyában Rabbi Shneur Zalman, az első Lubavitch Rebbe ír, a Tanya második részében, hogy a világ teremtés ez nem egy olyan dolog, ami egyszer létrejött, és azóta létezik. Hanem a világ teremtés ez egy olyan dolog, hogy ezt az Isten megteremtette, és aztán minden másodpercben újra teremtni, pontosabban folytatja azt a teremtést. Ha most abba hagyna, akkor eltűnne az egész. Mintha soha nem is létezett volna. És ennek vannak utalások, bibliai utalások, midrási utalások, de a nagy kérdés az, hogy kérdezi maga az Altarebe a Tanyában. Én képes vagyok építeni egy asztalt, amit nem kell minden másodpercben még megtartani, és ő nem volt képes egy világot teremteni, amit nem kell minden másodpercben ilyen alátámasztani. Olyan gyengén volt képes építeni. És erre válaszol az Altarebe, azt mondta, óriási különbség van egy asztalépítés és a világteremtés között. Mi a különbség? Nem az, mert ez nagyobb és bonyolultabb. Az ember képes egy nagy bonyolult dolgot is építeni, és az megmarad. De azt mondja, nézzünk meg egy másik dolgot. Ugye képesek vagyunk építeni egy asztalt, ami megmarad. Még akár amikor már az, aki építette, a mesterember, az asztalos már rég nem él, az asztal még létezni fog, hogy jó, masszív asztal, nohát Laci, te olyan szukákat építsz, ugye? Ami már 7 napig megmarad. No. És akkor azt mondja az Altarebe, nézd meg egy másik dolgot. Veszek egy követ, emelem, és dobom felfele. Itt is tettem valamit. Az asztal az megmarad, a kő pedig addig, ameddig az én erőm benne van, és löki, addig fog repülni felfele, abban a másodpercben, amikor már az én erőm meg vége lesz, akkor lefele esik. Mi a különbség? Miért asztalt vagy a képes úgy átalakítani a fát, hogy maradja meg asztalnak, és nem vagyok képes átalakítani a követ, hogy repüljön felfele. Hogy maradjon fent, és ne menjen le. Mert azt mondja, de nagyon egyszerű a válasz. Amikor a fát átalakítottam asztalnak, nem újítottam olyasmit a fában, ami a természete ellen. A fának lehet ilyen formája, olyan formája. És én eldöntöm, hogy melyik formája legyen, de ez mind potenciálisan benne van a fában. Én nem újítottam semmit rajta. Ennek ellenére a kőnek nincs benne az a potenciál, hogy repüljön felfele. A kő, amikor repül felfele, az a kő természete ellen. Vagy a gravitás szabály ellen. És ezért én képes vagyok olyasmit is tenni, ami a kő természete ellen, de állandóan kellett legyen mögötte én, aki újítak benne az, hogy a természete ellen tegyen valamit. Na most, a világ teremtése, mint az Isten teremtett valamit semmiből, az a semmiben potenciálisan benne van a valami? A semmiben benne van potenciálisan az egész világ, természetesen nem, a semmiben semmi nincs benne. Ami azt jelenti, amikor az Isten megteremtette a világot, akkor az a természetes állapot ellenére hozta létre. Nem egy potenciált előhozott belőle. Ha ez így van, akkor azt jelenti, akkor mi a világnak a létezése, az isteni erő, ami mögötte áll és teremti. Addig, amíg az isteni erő mögötte áll, addig létezik a világ. Abban a másodpercben, hogy nem folytatja tovább, meg is szűnik. És erre mondja itt a költő, ő alkotott meg, ő alkot ma is, és mindig is ő fog alkotni. Azt hiszem, itt két dologról van szó. Egy dolog arról van szó, hogy maga a világ létezése, és most ne fejlődjük el, a világunk mi is benne vagyunk. Nem csak az. Minden, ami létezik, az Isten folyamatosan hozza létre. Ez egy dolog. A másik dolog, hogy minden, ami van, az Isten irányítja, és előírja, mi legyen vele. Sőt, így sokkal könnyebben lehet ezt érteni. Hogy azt mondjuk, hogy minden, ami van, az Isten irányít, és minden. Ha most hozza létre, akkor most úgy hozza létre, hogy most akarja. Ugye? Akkor nem egy ilyen, hogy veszi a fáradtságot, és beleszól mindenben. Nem veszi a fáradtság és beleszól. Ő veszi a fáradtság és létrehozza, és mindig úgy hozza létre, hogy most akarja. Ez az első dolog, és ez arra mutat, hogy milyen erős a kapcsolata a világ és az Isten között. Hiába nem látszik ebben a világban. Ebben az alsó világban, ahogy a Kabbala nevezi. Ebben az alsó világban, miért alsó pont? Azért alsó, mert nem spirituális. Nem lehet, nem egyértelmű az, hogy az Istenhez kapcsolódik. Ez az első tétel. Nézzük meg a második tétel. Teljes hittel hiszek abban, hogy a teremtő áldott a neve egyetlen, és semmiképp sem létezhet oly egyediség, mint az övé. Ő egyedül az Istenünk, aki volt, van és lesz. Az igazság az, hogy ebben az esetben a Jigdalnak a költője jobban írja le. Nem csak az, hogy nem létezik még olyan, mint az Isten. Nem erről van szó. Hanem ő az igazi egyetlen. Egy, és ő az igazi létező dolog. És tényleg, amikor megnézünk a Maimonides-t, a Mishnah kommentárját, mert tényleg erre utat. Azt jelenti, hogy az ő létezése olyan, hogy nincs semmihez kötve, nincs semmi feltétel az ő létezéshez. Nagyon érdekes dolog. Se a Jigdal, se a 13 animámin nincs benne a Chassid imakönyvben. Lubavitch imakönyvben nincs ez benne. És tényleg se a Jigdal, se az animámin nem mondunk. Erre azt valaki megkérdezte a Lubavitchi Rebbet, hogy van az, egy ilyen fontos dolog, mert 13 itt a zsidó vallásban nincs benne, az kihagyta az imakönyvben. Azt mondja a Rebbe, ugye, Ez benne van az imakönyvben, mert nagyon sokan vannak, hogy ima végén, reggeli ima végén elmondják ezt. Azt mondja, ebben nálunk azt szoktak mondani, hogy a 13 hitelveket nem mondani kell, hanem hinni kell. Azt jelenti, ez nem egy ima. Nem minden fontos dolgot elmondjuk az imában. Az ima, ez szerint, hogy fordulunk Istenhez. Itt pedig ez nekünk ebben kell hinni. Ezt mondta a Rebbe. Én ezt írtam egy tanulmányt erről a 13 animámit összehasonlítva azzal, amit Maimonides leírta, hogy nem minden tétel olyan jól van megírva. Van, ahol a lényeget valahogy lemarad. Minden igaz, ami itt írt, csak nincs olyan jól megfogalmazva. És erre két lehetőség van. Vagy kihagyni az imakönyvből, vagy átfogalmazni. Átfogalmazni egy kicsit úgy néz ki, mint hogy itt van két verzió a 13 alapelvnek. És inkább kihagyta. Átfogalmazni ez nem. Maga az imakönyvben egy-egy szó másképpen pontozta, az semmi, de azt mondja az ember, négy verziót ismerte a 13 alapelvnek. Ez hogy hangzik? És ezt inkább kihagyta. No. Menjünk tovább. Itt a Jigdalban, a 14. oldalon, a 3. bekezdés. Nincs fizikai formája, nem is testő. Nincs miért hasonlítani szentségét. Ősibb minden teremtménynél, első, de elsőségének nincs kezdete. No, nézzünk meg akár az animáminba a harmadik tétel. Teljes hittel hiszek abban, hogy a teremtő áldott a neve nem test, nem lehet őt leírni fizikai fogalmakkal, és semmihez sem lehet hasonlítani. Maimonides a Misné Tóra könyvében leírja, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolgot megérteni, hogy Istennek nincs teste. És mondja Maimonides, pedig a Bibliában benne van, az Isten keze fog büntetni, és az Isten keze is szemmel látni fog, és hasonló olyan kifejezések. Azt mondja Maimonides, nagyon egyszerű a válasz erre. Azt mondja, a kéznek, ugye az ember ismeri a kéz fogalmát. Mit jelent a kéz az embernek? Hogy ezzel vesz, tesz, és amikor a Biblia azt akarja mondani az ember, az Isten tenni fog, büntetni fog, jutalmazni fog, adni, venni fog, akkor használja azt a kifejezést, hogy Isten keze fog adni. De nem az a lényeg, hogy keze van, mert ilyen a formája, öt ujja van, vagy ilyesmi, hanem az a lényeg, hogy van, hogy Istenben az a tulajdonság, az az erője, hogy ad. És ez az a megfelelője az emberben az a kéz. De nem jelenti az, hogy tényleg Istennek van egy fizikai formája, mert az egész fizikai, az egész forma is mind ezek mind a teremtménynek a része. Teremtése előtt nincs forma semminek, nem létezik semmi. Még forma sem létezik. És az egész dolog, ez Isten, mint egy spirituális lény, mint egy felső erő, azt nem is lehet behatárolni egy formában. És még itt a Jigdalban, még úgy fejeződik be ez a bekezdés, hogy első, de elsőségének nincs kezdete. Azt jelenti, nem csak az, hogy ő fog örökké megmaradni, tegnap kezdődött, de örökké fog megmaradni, hanem azt se lehet mondani, hogy tegnap kezdődött. A Kárszis filozófiában, ami az is van írva, maga az időfogalom, ami változást jelent, van egy múlt és egy jelen és egy jövő, az is csak meg lett teremtve. Teremtés előtt mennyi idő volt? Nem volt idő. Nem volt változás, nem volt idő. És Isten létezése már természetesen a megteremtett dolgok előtt is már volt Isten. Következő bekezdés. Ő az Úra a világnak, minden teremtménynek, melyek az ő nagyságát és uralmát bizonyítják. Mi ennek a megfelelője a animáminba? nem egyértelmű ennek a megfelelője. De nézzünk meg az ötödik tétel, mert ennek kell, hogy legyen a megfelelője. Tessék? A négyeset nem vettünk át? A négyes az még az előzőhez volt. Teljesítel itteg abban a teremtő áldozat neve, ő az első és ő az utolsó. Ez teljesen stimmel az előző bekezdés végén. Akkor az ötödik tétel, teljes hittel hiszek abban, hogy egyedül csak a teremtőhez áldott a neve illik imádkozni, és nem illik imádkozni máshoz. Mi a dolog lényegét? Először érdemes hozzá fordulni imával. Mit jelent érdemes? Van értelme és van alapja. Ez nem magától értető. Az Isten úgy teremtette a világot, hogy legyen egy ilyen interaction az emberek és az Isten között. Egyszerűbb lett volna úgy teremteni a világot, hogy senki ne szóljon bele az én munkámba. Senki ne szóljon. Ez Isten azt mondta, nem. Én úgy szeretnék, hogy nézzük meg az emberek, hogy reagálnak, és ha ők fordulnak hozzám, akkor más lesz. És ez nagyon fontos dolog. Sőt, írva is van, hogy itt két fogalom van. Az egyik az az ima, a másik az áldás. És ez két fogalom. Az egyik az, hogy az, amit Isten már előírt, az jusson el hozzám. És a másik dolog az, hogy én fordulok Istenhez, ez még olyasmit, amit nem írt elő. Sőt, az ellenkező van odaírva. Szegénység, betegség, mit tudom én, erre azt kérünk Istentől, változtass meg ezt. Kérünk, változtass meg, és az Isten megígérte, hogy nagyon sok esetben hallgatni fog az imainkra. Nem ígérte, hogy minden imát fog teljesíteni. Azt szoktak mondani, hogy minden imára válaszol, de nem mindig teljesít. Valamikor a válasz az, hogy nem. De mindig szintén az ember imája eljut hozzá. És ő elgondolkodik, azt lehet ezt a szót használni az Istenet. És akkor nagyon sok esetben az, amely az ember fordult Isten, ezért szépen kérte, akkor az Isten teljesít is. Az egy dolog. És a másik dolog, amit már mindig itt akarsz mondani, ő hozzá érdemes fordulni, és nem közvetítőhez. Ez a dolog lényege. Nem közvetítő. Mit jelent nem közvetítő? Nem arról van szó, hogy ember, mint közvetítő. Még akár égi lénynek, nap, hold és ilyesmi. Azt mondja, a nap és a hold, a naphoz és a hold az nem érdemes fordulni imával. Miért? Mert nekik nincs saját akaratuk, ők nem tudnak teljes dönteni, igen vagy nem. Erre azt szoktak mondani, kérdezni. Milyen tényleg nem érdemes imádkozni közvetítőhez? Például ismerünk, hogy valakinek kell mondjuk egyszerű. Valakinek kell egy ajánló levelet a valakitől. Nagy embertől, és erre mit csinál? Bemegy az irodájában, a titkárságon beszél valakivel, vagy leírja a levélben. A titkár bemegy a miniszterhez, megbeszéli, aztán megírja a levelet a miniszter utasítása alapján, aztán a miniszter aláírja, és akkor megkapja. Kinek kell köszönni elsősorban? A miniszternek, igen. Mert ő hát jóba hagyta a kérést, még ez. Igen, de sokat múlik még a titkárságon is, nem csak abban a szempontból képesek halasztani örökké, és akkor soha nem fog jutni végehez. Maga az, hogy foglalkozott lelkesen, csinálta, elmondta, hozta. Igen, ezért az ember megköszöni a minisztert, ugye itt megköszöni a titkárságot is a közvetítésért. Jó, ez az értető eset. Akkor miért az Istennek nem érdemes, Isten esetében nem érdemes még a naphoz és az oldhoz is fordulni, és megköszönni, hogy milyen jó, hogy adta nekünk most napsütést, és esőt is, meleg, hideg volt, és megköszönjük. Igaz, hogy nem ő minden, de hát rajta keresztül, és erre azt írja a Tzemach Tzedek, a harmadik Lubavitch Rebbe, azt mondja, hogy inkább egy más valamiért lehet hasonlítani. Amikor a miniszter aláírja a levelet, egy tollad, akkor megköszönjük a minisztert is, de a tollat is? Hát, ha nem lenne tollat, toll nem írna, akkor a miniszter nem tudna aláírni. Akkor, nem, akkor még inkább kell megköszönni a tollnak, mint a titkárságnak. De mégse így van, miért? Mert a toll ez egy eszköz a miniszter kezében. Nem az, hogy azt csinálom, de a miniszter utasít neki. A miniszter nem utasít neki, hanem a miniszter rajta keresztül végzi a munkáját. A titkárság ez egy önálló lény, és a miniszter utasít nekik, és ők teljesítenek. A tollnak a miniszter nem utasít, hanem ez a kezében van, és rajta keresztül csinálja ő, és csak ő. Aha. Ez a nap és a hold az Isten esetében. Ez nem az, a nap és a hold nem az nem a titkárság. Az Isten rájuk bízik, rájuk bízza az esőt, a napsütés, és minden más. Nem. Az Istennek van egy napja a kezében, idézőjelve, és azaz csinál a napsütést. Kinek kell köszönni? Az Istennek. Kihez érdemes fordulni, a szükség van napsütést? Akkor meg az Istennek. Nem az, ami a kezében van. Ezért, és ez a lényege a ötös tételet, annak ellenére nincs annyira benne a szöveg. Nem az máshoz imádkozni, nincs értelme máshoz imádkozni, mert más nem tud teljesíteni. Arról van szó közvetítése. És természetesen írva is van, hogy amikor a zsidók elmennek csodarabihoz, akkor nem a csodarabihoz fordulnak segítségért, hanem azt kérnek a csodarabitól, imádkozz te is! De ki fog segíteni? Az Isten fog segíteni. Ha elmegyünk a csodarabi sírjához, mi nem kérünk a csodarabi segítséget, csak a csodarabi nem képes segíteni. Imádkozzon ő is. Van erre egy nagyon szép történet, az 5. Lubavitchi Rebbe, ami Shalom Dovber, 26 éves volt, amikor az apja, a 4. Lubavitchi Rebbe, ami Shmuel elhunyt. 26 éves. Nagyon-nagyon fiatal volt. És hát, muszáj menjen tovább, és ő képes volt erre, ő nem volt bárki, nem csak volt egy 26 éves fiatal ember, és akkor ő lett az 5. Lubavitchi Rebbe. De volt neki egy idősebb bátyja. Aki jó, ő se volt 50 éves, de mondjuk ő 30 éves volt már, vagy 28 éves. És ő sajnálta a helyzetet, a testvére, az öcse így rebel lett, és az úgy döntött, hogy ahol segíteni kell, akkor ő segíteni fog. No. Történik az, hogy jön egy falusi zsidó a rebehez, egy nagy problémával. És bemegy a rebehez, és a rebe segíts, baj van! És mi a baj? Ez is ez. Hát nem vagyok képes segíteni. Rebe segíts! Én mindig is szoktam jönni ide az apjához, és mindig segített. Nem vagyok képes segíteni. Hát nem vagyok képes segíteni. És látja a harmadta, nezetet. Jó, nem érti. Ez egy olyan rebe, aki nem akar segíteni. Erre kimegy a rebe szobájába, és elsírja magát, és helyesen oda volt. Jó. Erre a Razó, Reb Zalman Árn volt a Rebenek a bátyja. Látja, hogy valaki kijön a Rebe, bemegy szomorúan, és kijön onnan, még szomorúan, és sír is. Gyorsan, no, akkor lát, tűz van, valamit oltani kell a tűzre. Mi történt? Azt mondja, kézzel bementem a Rebe, és kértem, hogy segítsen, ilyen és ilyen problémám van, és azt mondta, nem tudok segíteni. Most mit tudok csinálni? Belmegyek a zsinagógában, és egy Zsoltát elolvasok. Isten csak fog segíteni nekem. Azt mondja, jó, menjed el a zsinagógában, én pedig bemegyek a Rebehez megbeszélni a dolgát. Erre bejön a Rebe, azt mondja, elnézést, öcsi, de hát tessék, látod, ez volt most történt ez, és az élet nagyon elsírtam magad, és azt mondta, hogy elmegy most a zsinagógában Zsoltát olvasni, közben én bejöttem ide hazát intézni a dolgot. Most micsoda Rebe, vagy nem láttál az apánk ilyenkor mit csinált? Hát mi imádkozott, és minden megterül. Mi az, nem tudok. Miért nem tudok, és ez csak ilyen hidegen lerázza lesz egy szegény zsidót. Azt mondja, nagyon egyszerű a dolog. A zsidó úgy jött haza, hogy én segítsek. Én nem vagyok képes segíteni, én nem vagyok Isten. Segíts! Én nem vagyok képes segíteni, én nem vagyok Isten. Ő egyáltalán nem gondolt Isten, ő rám gondolt, és bennem bízott. Bennem ne bízom. De most, amikor azt mondta, hogy elment a zsinagógán Zsoltárt olvasni, ó, azt én is tudok csinálni. Jöjjön vissza, együtt olvasunk a Zsoltárokat, és éppen imádkozom. Addig, ameddig a zsidó azt hittad, van segítség, valami miatt itt nem jutott eszébe az Isten, azt mondta Rebe, elnézést. Akár 26 évesen, akár 50 évesen, én nem vagyok képes segíteni. Mert csak az, de amikor már eszébe jutott, hogy jaj, ki fog segíteni, csak a jó Isten. No, ebbe együtt. Ebbe egyet értek, most imádkozunk együtt. De van egy pár olyan történet, amikor arra Zó, a bátyja észrevette, hogy az öccse, hiába 26 évesen, nagyon-nagyon jól tudja, hogy kell csinálni, és mit kell csinálni. Nem lesz arra, amikor kezdett mondani a mámerakat, ezek a mély tanítások. Akkor erre Zó felemelte a kezdet, azt mondta, oha, az öcsém tényleg apamnak a méltó utódja.
Mi használja azt a szót, hogy az öcsös vagy illetve használja?
Inkább a Héberben is ilyen szó van rá új, de inkább azt mondani, nem annyira az illik, hanem inkább nincs értelme. Szerintem itt nem a tilalom, mit szabad és mit nem szabad. Itt a hitről van szó. Azt mondja, nincs értelme. Inkább nem illik azért, mit nem illik, mert minek? Nincs értelme. Mert törvénynek, nem itt nem a törvénynekről szól, itt a, mint azt mondom, a tényeket leírja. Mi az, ami működik, mi az, hogy van az Isten, hogy működik az egész. Idáig volt a ugye az Istenről szó. Most pedig átmegyünk, ugye most már a 15. oldalon, a Jigdálhoz fog menjünk vissza, és nézzünk meg a következő részét. Kiemelkedő egyeniségeket választott, akiket megajándékozott a profétálás képességével. Itt maga a profécia fogalmáról beszél. Hogy Istennek vannak olyan emberek, azt olyan embereket választott ki, akik proféták. Mi a profétának a lényege? Hogy Isten üzen. De emberen kezdve tartja a kapcsolatot. E-mailezik vele. Na, nézzünk meg a 6. tétel. Teljes hittel hiszek abban, hogy a proféták minden szava igaz. Itt se ilyen jól írja. Itt a dolog lényeg az, hogy létezik az a fogalma, mint profécia. Ami egy óriási dolog. Az a nagy Isten, aki teremtette a világot, létrehozta, irányítja és minden, ő tartja a kapcsolatot embereken. És elmond nekik dolgok. Igen. Úgy, mert az Isten nem úgy teremtette a világot, hogy csak legyen egy világ. Ő azért teremtette a világot, mert akarja tartani a kapcsolatot az embereket. Ugye ez az, ami miatt teremtette a világot. Ő nem teremtette a világot, csak azért, hogy létezzen valami. És ez egy nagyon fontos alapelv, hogy léteznek proféták. Ami azt jelenti, egyik oldal Isten tartja a kapcsolatot az emberekkel, és a másik dolog az, hogy léteznek olyan különleges emberek, akik olyan szintre emelkednek, hogy az Isten rajtuk keresztül üzen. Miért kell olyan különleges szint? Ugye, mert az a dolog lényege, az Isten valakinek keresztül üzen, ami azt jelenti, hogy teljesen hitelesen adja át. Nem arról van szó, hogy nem szándékosan fogja ferdíteni. Hanem még akár nem szándékosan. Ugye a Talmud azt mondja Mózes egyébként a következő tétel, hogy Schinne ment a beret, mit ach, gröjna és elma is. Az Isten beszélt Mózes száján keresztül. Mit jelent az? Nem Mózes hangját lehetett hallani? Természetesen Mózes hangja. Hanem amikor Mózes átadta Isten szavát, az nem volt olyan, hogy ő, Isten neki mondta, és ő pedig elmondta, ugye ismerünk azt a játékot, amikor többen vannak, és egyik mondja a másiknak, ez az utolsó, amit az utolsó hall, annak semmi, teljesen más, mint amit ez az elsőnál már kezdődik. Ugye mindenki átadja, és valamire teszi a hangsúlyt, és akkor itt félreértető, akkor amikor Mózes átadta Isten szavát, ez nem volt, akkor a zsidók nem másodkézről hallották a dolgot, mintha első kézről hallották. Mintha személyesen az Istentől hallottak. Mert Mózes olyan szintre emelkedett, hogy nem volt, azt lehet mondani, nem volt saját akarata. Nem volt saját elképzelése. Amit az Isten mondott, és ahogy az Isten mondta, úgy adta át. Azt jelenti, egy profétának nem az a lényeg, hogy ő emelkedett, és nem egy aljas ember. Hanem egy olyan különleges, hogy nincs is, nem áll fenn az a veszély ott, hogy talán egy picit pontatlan, és nem szándékosan. Azaz, mert hosszú volt, és nem emlékszik rá pontosan, vagy ilyesmi. Ez nem lehet szó erről. Ő csak a Mózes száján keresztül beszélt az Isten. Nem, Isten elmondta Mózes, hogy Mózes átadta, de Mózes olyan különleges szinten emelkedett, hogy nem volt kép, nem volt nem merült fel, hogy változtasson. Az, ahogy Isten mondta, ő nem volt egy akaratta, amit, egy saját akaratta, amit le kellett győzni Isten akaratával szemben. Az Isten akarata az volt az ő akarata. Az egy hihetetlen szint. Mert mi maximum azt a szintet ismerünk, hogy legyőzünk a saját akaratunkat, és teljesítünk az Isten akarata. Egyértelmű, hogy van itt két akarat. Én inkább szeretnék aludni most, Isten azt akarja, menjek imádkozni, filint rakni. Én szeretnék pihenni most, Isten azt akarja, tanulja. Én szeretnék ezt megenni, Isten azt mondja, ne egy meg, mert nem kóse. Stb. Stb. És az ember, aki vallásos, elkötelezte magát a zsidóság mellett, akkor félreteszi a saját akaratát, és teljesíti Isten akaratát. Ezt a szintet ismerünk mi. És a tárnyában benne van, ez a béneni szinten, ez a közepes ember. Közepes azt jelenti, nem az egy kis vétek és egy kis micva, hanem, mert kis vétek az már nem közepes. Hanem a közepes ember az, akinek van saját akarata, de azt legyőzi, és teljesíti Isten akarata. A szádik, a jámber ember írja a tárnyában, ez az az ember, akinek Isten akarata az az ő akarata. Az egy hihetetlen szint. És nem az, mert ő semmi lett, megsemmisítette az egyeniséget, hanem átdolgozta az egyeniséget, hogy teljesen megfelelő legyen Isten akaratának. Azt jelenti, leszedett róla, hogy a tárnya azt írja, a vétkes ruháját, és akkor előjött a tiszta akarata, ami egyezik az Isten akaratával. Ez egy nagyon magas szint. És azt írja a tanya, hogy a legtöbb ember nem tudja elérni ezt a szintet. Maximum, ha az ember nagyon igyekszik, akkor isteni ajándék, hogy érjen el ezt a szintet. Ez egy ajándék. Azt mondja, az ember nem is képes saját akaratával levetkőzni magáról az a dolog, hogy én ezt szeretném, azt szeretném, ami kicsit nem teljesen felel meg. Szintén ez a hatas tétel. Természetesen, amikor már ismerünk a profécia fogalmat, akkor magától érthető, hogy a profécia minden szava igaz, mert nem is lehet másképpen. Az Isten egy ilyen kétes emberrel nem fog üzeni, mert ő rá nem fog bízni semmit. Most a következő pedig Mózesről szól. Nézzük meg a Jigdalt. Nem támadt Izraelben több olyan proféta, mint Mózes, aki az ő színét láthatta. A hetes tétel az Ani Máminba, teljesítel hiszek abban, hogy Mózes tanítónk nyugodjon békében, profétasága igaz volt. Hát ő volt a feje mind az előtte élő és az utána következő profétáknak. Ő volt az első és a legnagyobb. Jó, nagyjából jó, természetesen nem az első időben, hanem ő volt a legnagyobb, ezt úgy kell értelmezni. Ő volt a legnagyobb proféta, mert tényleg Mózesnak a szintje az jóval meghaladja a későbbi profétáknak a szintet a proféciában. A Mesiás eljövetele előtt, vagy utána mindenképpen lesznek még proféták, mert mondom, alapjában véve nincs elvi akadálya a dolognak. Ugye az Isten ha van az a fogalom, az Isten üzen az embereknek, akkor nincs az kizárva, hogy továbbra is üzenem. Csak azt kell tudni, hogy van, szoktak különbséget tenni a profécia és a Ruach HaKodesh. A profécia az egyértelmű profécia, és a Ruach HaKodesh az inkább egy ilyen isteni sugallat, ami természetesen létezik a mai napig, és ha csak egyet említem, akit ismertem, maga Lubavitch Rebbe. Többször voltak olyan dolgok, mondat, és tényleg bekövetkezett, és én mindig azt szoktam mondani, én nem vagyok profita, nem tudtam. Valahogy az volt az érzésem. Csak akinek embereknek olyan érzésé vannak, és egymás után bekövetkeznek, akkor elég jól állunk. Szóval hihetetlen dolgok voltak. Nagyon érdekes dolog volt, hogy ami most jut eszembe, hogy Floridában, Miami-ban vártak egy nagy vihart. Veszélyes vihart, mindenki hagyjan el a helyet. És megkérdeztek a Rebbét, hogy hagyjanak el a helyet. Azt mondta a Rebbe, hogy nem. Ne hagyják el. Pedig 20, 30, 40 kilométerrel arra kellett volna menni, és ott, szóval ott teljesen csendes lett volna, itt pedig egy óriási nagy vihar, és a nagy viharban tudod, sose lehet látni, milyen veszélybe kerül az ember. Azt mondta Rebbe, hogy nem. És már előző nap, már arról van szó, hogy pár óra múlva jön, és azt mondta Rebbe, nem menjenek, maradjanak. És a Lubavitch Hasidoknak a nagyobb része maradt. Utolsó pillanatban fordult egy picit, és oda ment, 30 kilométerrel arra, oda ment. Csak itt maradtak, egy kis eső, nem.
Brooklynból
előre azt mondta, nem menjenek el, maradjanak. Mondom, ez ilyen, természetesen nem ez volt az erőssége. Az erős oldala volt a tanítás, és hihetetlen mély tanítások voltak neki. Én mondom, amikor sokszor kérdeztek, és azt mondta, nem, így, úgy, szóval. Ez egy másik dolog, azt mondta, hogy a profécia, ez egy különleges szint. Én nem zárom ki, hogy a proféta volt. Mindenképpen ő azt mondta, nem, megéreztem. Ugye van az a történet velem, a szinte nem egyértelmű, de nagyon érdekes. Amikor a Mender fia megszületett, akkor szombat reggel volt, reggel 6 órakor. És általában szoktam rögtön üzeni az embernek, a Rebének megszületett a gyermek, és mazatomat szokott válaszolni, de a sábaszból nem lehetett írni. Egyszer egy héten, amikor személyesen lehetett bemenni a Rebehez, és mondani a Rebének megszületett, és Rebe személyesen mazatomat és megáldatot mondod, ez nagyon különleges élmény volt. Mert emiatt is érdemes volt egy szombat, egy péntek éjjeli szülés. No, azt is akar. Úgy volt, hogy az előszobában váltam, a Rebe kijön 10 óra előtt egy perccel, hogy menjen le imádkozni, és azt mondja, a Rebenek megszületett a fiam. Ma reggel mazatavat mondom, neki kívánt sok jót, és kezd menni zsinagógában, és mit mondja, 5-6 lépés, és visszafordul, és azt mondja, ugye kórházban van, mondom, igen, nagyon jó. És lement. Erre azt mondja nekem a sógorom, ha én a helyedben lennék, én gyorsan most mennék a kórházba, megnézett, hát ha valami történt. Mondtam, nem úgy, nem ezt, kérdezett, hogy kórházban van, és ezt jónak találta, nem tudom. 9 évvel később, amikor a Mendelit kórházba került, óriási nagy veszély az agydaganattal, mondom, talán már ebbe valamire gondolt. Kórházban van, jó helyen van, jó, minden rendben legyen. Jó, mondom, ezt nem lehet tudni, csak ezt érdekes volt, hogy a Rebbe elment, és visszajött, volt egy fontos kérdés. Mi volt a fontos kérdése? Ugye kórházban van. Jó. Szóval, talán valamire utal. Mondom, nem lehet tudni, de hál' Istennek, hogy jól van a mendő most. No, menjünk tovább. Akkor most már vannak proféták, és van már, és azt is tudom, hogy Mózes a legnagyobb proféták, akkor jön a következő tétel. Igaz Tórát adott népének, Isten e proféta, házának bizalmasa által. És mi a dolog? Lényeg az Isten Tórát adott Mózesnek keresztül, ami azt jelenti, az a Tóra, ami nekünk van, az Istentől származik. Nyolcadik tétel, teljesíteni hiszek abban, hogy az egész tan, a túra, hogy ma a kezünkben van, az adatot át Mózes tanítónknak nyugodjobb békében. Jó, úgy tűnik, mint a valami részlettel foglalkozik. Az a túra, ami nálunk van, ez az, amit Mózes kap, azt mondja, nem úgy, hogy változott az évek során, egy picit, mint erre utalna, de nem ez a dolog. Igaz az is, hogy az a túra, ami nálunk van, ez az eredeti, de ez nem a lényege. A lényege sokkal erősebb ennél, hogy a túra az Istentől származik. Igaz, hogy Mózes volt az, aki elmondta nekünk a 603-at, a 613-ból, ugye tized mondat az Isten személyesen Színai hegyen, és a többi 603-at Mózes mondta, aztán leírta, de ez mind Istentől származik. Maga a parancsolatot, és maga a túra, ahogy le van írva, az nem Mózesnak a műve, és aztán nézzük meg Mózes milyen jó író volt, és esetleg irodalmának fel lehet venni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten diktálta neki, ez minden betű és minden, ahogy le van írva, úgy Istentől származik. Ha megvan a proféciai fogalom, akkor ez nem egy különleges, egy nagyon különleges dolog. Természetesen az egész nagy tudomány, ami úgynevezett biblia kritika, ami nagyon érdekes tudomány, arra csak két megjegyzés röviden. Egy az, hogy semmi újat nem fedeztek fel a biblia kritikusok. Ami azt jelenti, hogy mindenféle bizonyítékot hoztak fel, az összes bizonyíték, ami lényegében kérdés, amit feltettek, az már mind található a Talmudban, a Midrásban és Rásiban. Tehát ők azt mondták, ne fogadjunk el azokat a válaszokat, nekünk van egy másik válasz. Hát neked volt egy kérdés és volt egy válasz. Nem. A kérdésre nincs válasz, hanem a kérdésre egy bizonyíték. Ők nem találtak fel valami újat, amit korábban a zsidó bölcsök nem gondoltak rá, hanem a zsidó bölcsök elmagyaráztak. Először van tömören leírva, aztán van részletesen leírva, Istennek a különböző nevei, azok különböző, Istennek a különböző tulajdonságai, stb. Stb. Tehát mindezek a bizonyíték volt a Tórának hány szerzője van, mondom, ők semmi újat nem mondtak, és ezért miért hirtelen fogadjam el az ő döntésüket. A másik dolog, ami csak a személyes történetem, egyszer írtam egy tanulmányt, itt az Ortodox Melló kettéválása, mi volt a Hasid Rebbének a hazaállása ehhez. Ez egy ilyen 8-9 oldalas volt, és volt itt egy ismerősem Izraelből, adattam neki, mondom neki, talán még tudsz ehhez hozzászólni. Ő tudtam nélkül átadta valakinek Izraelbe, aki nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával, és ő mindig azt írja, hogy összes ortodox rabbi és haszid bölcs ezt támogatta, és jónak találta. És itt pedig én azt hoztam fel, hogy sok haszid bölcs nem találta jónak ez az erős elválasztás egymástól, hogy jó, természetesen a technikailag külön egyházat kellett alapítani, ez semmi probléma. A másik azok nem zsidók, vagy mit tudom, ilyen. Ja, ő ezt nagyon ellenezte, erre válaszolta az ismerőse neked levél, azt mondja, olvastam ezt az egészet, de már az első betűből kiderült, hogy nem Oberlander írta, és nincs bizonyíték hoz fel, hogy honnan lehet tudni, nem én írtam. És én olvasom azt, hogy egy, nagyon szép héberrel van leírva, és hogy Oberlander nem is Izraelben lakik, nem Izraelben nőtt fel, honnan tud olyan jól héberül? Ezek szerint ő megrendelte valakinek Izraelbe, hogy írja ezt meg neki. Egy, kettő, olyan könyveket idéz, olyan forrásokat idéz, ami Magyarországon nem kapható. Akkor megint arra utal, hogy valaki Izraelből, aki hozzáfér a könyveket, ő írta meg neki. És mit tudom, más dolgok is. Olvasom, mondom, képzelünk el, itt van a szerző, és menni dolgoztam rajta, és ő bebizonyítja nekem, hogy nem én írtam. Itt vagyok én, és mondom, itt volt a toll a kezemben.
Nem lesz a barátod.
Tessék?
Nem lesz a barátod.
Nem. Aztán írt, ő 4 kötetet írt ebben az egész témáról. A harmadik kötetben szentelt nekem egy fejezetet, annélkül, hogy megemlítette a nevemet. Van valaki, aki él ott, vagy abban az országban, és rabbi, és tanítja a zsidókat egy kicsit közelebb hozni a zsidóságot, írt egy botrányos tanulmányt. Mert ő azt írja, nem az összes Hasid Rebbe ilyen szinten támogatta. Jó, nem írja a nevem, mert rögtön ráismertem, hogy miről van szó. Mindegy, mi a dolog lényeg, hogy azt mondjuk Mózesnek, figyelj Mózes, nem te írtál ezt, hanem 1000 évvel később 4 ember írta, és erre gondolja Mózes magában, de én ez is, hogy sok álmatlan éjszaka, amikor ezzel töltetem, akkor az mi van? Az a mi van? De mindenképpen visszatérve szinti, akkor igazad az a Tóra, ahogy nekünk van, az úgy igaz, ahogy Isten mondta, az egy dolog, és a másik dolog az, hogy ami a legfontosabb, az alapja a dolognak, az Isten adta a Tórát Mózesnak, és itt nézzünk meg a következőt. Isten sohasem változtatja meg törvényet, nem cseréli fel másikat. Ez pedig a 9. tétel, teljes hittel hiszek abban, hogy azt a tant nem váltja fel más, és nem jön mástan a teremtőtől áldata neve. Ami azt jelenti, az magától érthető, hogy nekünk nincs jogunk változtatni, mert nem a miénk, nem mi írtunk ezt a könyvet, de tudjunk belejavítani. De mi az Isten sem fog változtatni. Az is biztos, hogy Isten soha nem változtatta. Még ez a lehetőség sincs meg, az Isten változtatni fog. És erre a házizmus felteszi a kérdést, hogy miért olyan fontos alapelvez. És ha holnap az Isten azt mondja, van egy jobbik verzióm, akkor akkor mi a probléma? Mi az? Lekicsinítenk a Tórát azzal, azt mondjuk, az Isten azt mondja, ez a Tóra jó 1000 évre, aztán van egy jobbik. És további 1000 évre van megint egy jobbik. És az mi a probléma ezzel? Milyen nem lehet az, mondjuk nagyon egyszerű. Van egy világhíres orvos, oda jön az ő haza egy beteg. És azt mondja neki az orvos, figyelj, ezt a gyógyszert szedni kell. 3 hétig. Ezzel lekicsinyítette magát, hogy mi az, hogy 3 hét után megváltoztatja a véleményét, és aztán már azt mondja, hogy nem kell ezt a gyógyszert. Milyen orvos ez, hogy 3 hétig tart az véleménye? Nagyon egyszerű, ez azért volt, hogy beteg volt. Beteg van, most beteg. 3 hét múlva ezzel a gyógyszerrel meg fog gyógyulni, és utána nincs szükség erre. Maximum egy másik gyógyszer. Akkor miért olyan fontos, az Isten nem is képes ezt változtatni? Egy dolog biztos, Isten még nem változtatta, azt nem is kell foglalkozni ezzel, mert mikor változtatta volna? Azért nem is létezik a változása. A válasz erre nagyon egyszerű mondja a haszidizmus. Telebe nagyon szépen elmagyarázta. Azt mondja, van kétféle akarat. Van egy olyan akarat, ami nem a végső akaratam. Ez csak egy bizonyos célhez vezet. Ez egy eszköz egy bizonyos célhez. Mondjuk az ember akar felkelni reggel. Tényleg ez a valódi akarata felkelni reggel? Nem. Neki azt kell lennie munkában 8 óra. 8 óra, akkor ezért kell felkelni reggel. Mert másképp nem lennie, és az ember tényleg most ott akar lenni munkában? Ő nem akar, hanem dolgozni akar. Tényleg ezt akarja? Nem. Ő pénzt akar. És tényleg pénz, ez a valódi, ez a végső akarata? Nem. Ő szeretne élvezni a pénzt. Csak az, hogy tudjon élvezni a pénzt, az fel kell kelni, el kell menni, dolgozni kell, pénzt kell keresni, és aztán a végső cél, hogy tudjon élvezni a pénzt. Azt jelenti, akkor a végső cél az, hogy élvezi a pénzt, azt jelenti, ez a pár hét, amikor kiveti a szabadságot, az a végső cél, és az egész többi, az csak mindig egy akarat, ami valamihez vezet. A Tóra az egy eszköz egy bizonyos célhez, vagy ez a végső cél. Attól függ. A legbelső akaratom soha nem fog változni. Ez egy olyan akarat, ami valamilyen célhez vezet, megváltozik a cél, megváltozik az akaratom erről a témáról. De a legbelső célom nem, a legbelső azt jelenti, hogy én vagyok, az nem fog változni. Például a Talmud azt mondja, hogy embereknek nincs háza, az nem ember. Ez mit jelent? Az embernek kell, hogy legyen az a kis privát szféra. Van az a nincs talán ember, aki az utcán alakítja ki ezt a kis valami. Hajléktalanak az itt az utcán alakítja ki. De mindenképpen mindig megvan az, hogy az embernek megvan. Szinti, ez az olyan dolog, ami nem változik meg. Mama mindig mesélni nekem, hogy a holokauszt alatt ott voltak egy bunkerben, és fent mentek a bombák, és azt mondja, 50-en vagy 100-en voltak egy ilyen egy nagy szobában, azért mindenkinek megvolt a helye, ebben a sarakban, abban a sarakban. Képzel meg el, ilyen, nem, család együtt, egy sarakban, ez a miénk. Ez a miénk, ez a 10 centiméter, az a miénk. Ez egy hihetetlen dolog, az embernek szükség. Ez nem változik meg. Milyen háza legyen az embernek, mennyi pénz, ez mind változhat. De ebben az esetben, az az isteni akarat, ami a micvákban benne van, az milyen akarat? Ez maga képviseli az Istent, vagy csak egy ilyen egy bizonyos akarat, ami közben van, mert bizonyos célt el kell érni. Erre azt mondjuk, az Istenek a túra, az olyan akarata, ez az akarata. És mivel ez az akarata, nem is létezhet változás is. Mert változás csak úgy lehet, hogy más Isten lenne. Mert ez az Isten, csak az Istennek ez az akarata. Szerintem ez a legbelsőbb akarat, ami nem is változhat. Jó, ez volt az első 9 tétel, ami lényegében a három témakörből 2 volt. Az első volt az Istenről szóló tételek, a másik volt a Tóráról szóló tételek, és most jön a harmadikról szóló, a harmadik témakör, az ember cselekedetei, jutalom és büntetés. Ez majd marad a következő alkalomra. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.